hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja, a Kultúrpart követ, majd az egészségkóddal zárjuk a napot. Most pedig reggeli Monitor.
Építőipari és ingatlanpiaci hét a Trend FM-en.
Továbbra is Budapest a legélhetőbb település Magyarországon az MBH jelzálogbank rangsora szerint. A jelzálogbank vezérigazgatója elmondta, hogy a sorrend kialakításánál több szempontot is figyelembe vettek, és az látszik, hogy élhetőség szempontjából az ország keleti régiója le van maradva a nyugati országrésszel szemben. Nagy Gyula hozzátette, hogy akik költözésre szánják el magukat, azok figyelembe veszik ezt a sorrendet a döntésük meghozatala előtt. A szakember elmondta még, hogy a települések élhetőségi színvonala nagyban befolyásolja az ottani ingatlanárakat is. A riporter Berla Attila.
Az MBH jelzálogbank kiadta azt a rangsort, amiben a legélhetőbb magyar településeket állítják sorrendbe. Milyen szempontokat vettek figyelembe a rangsor kialakításánál?
Az MBH jelzálogbanknak a élhetőségi vizsgálata, ez már nem az első esetben történik. A szempontok minden évben ugyanazok. Ezek a következők: az oktatás, az egészségügy, kultúra, bűnözési helyzet, a munkapiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége. És akkor ezeket a szempontokat az ország 174 járására vizsgáljuk, összehasonlítjuk, hogy a különböző feltételeknek hogyan felelnek meg az adott területi járások, és ebből állítunk fel egy rangsort.
Ezekben a szempontokban mely települések bizonyultak a legjobbnak?
Van egy összesített vizsgálat, ugye ez a legfontosabb, hogy az adott évben melyek az ország legélhetőbb járásai, és aztán ez nyilván úgy vizsgáljuk az egyes részterületeket is, de az összesítés szempontjából, és amióta ezt a vizsgálatot végezzük, mindig Budapest végez, vagy a budapesti járás végez az első helyen. A utána következő sorrendek azok változnak, tehát most a legutolsó vizsgálatunknál Budapest után a Pilisvörösvári járás volt a következő, a harmadik volt a pécsi járás, negyedik Debrecen, ötödik Veszprém, hatodik Szeged, és aztán így kerülnek sorba a különböző települések, illetve járások.
Hasonló eredmény alakult ki a korábbi években is, vagy találhatunk most esetleg meglepetést is?
Ami mindig ugyanaz eddig, legalábbis, hogy Budapest azért is, mert bizonyos területeken messze vezette a többiekhez képest, tehát eddig minden évben Budapest jött az első helyre, de már az első tízben elég jelentős változások voltak. Tehát idén például viszonylag nagy mozgások voltak, tehát például bejött Pécs, ami ráadásul az első tízben idén újonnan szerepelt, Debrecen például maradt a negyedik helyen, Veszprém tavaly harmadik volt, most ötödik, de végül is ugyanúgy az élmezőnyben volt, és ami szintén érdekes, Szeged tavaly még nem szerepelt a legjobb tízbe, most idén már a hatodik helyen Szeged is bekerült.
Igen, több változás is látható, hogyha jól tudom, hat új terület is bekerült az ország legélhetőbb helyei közé. Ez minek köszönhető? Nagy fejlesztéseken mentek keresztül ezek a települések?
Több szempont van ugye itt a különböző gát adottságokba, amiben esetleg nagy változás lehet, az talán a munkaerőpiaci helyzet, hogyha egy adott területen például egy új gyár épül. A ingatlanok megfizethetősége az nagyon fontos szempont, de ott a trendek azok már régóta ugyanazok, tehát például Budapest és a Balaton környéke az hagyományosan a legmagasabb. Itt annyit említenék, ugye tavaly évben elég jelentősen nőttek az ingatlanárak, úgyhogy ez is azért Budapestet például ebből a szempontból, ebbe az egy kritériumba egy kicsit hátrébb sorolta. De azért mondom, hogy vannak változások, de ahhoz, hogy valaki nagyon nagyot ugorjon, akkor egyszerre több mutatóba is kell érni előrelépést.
Említette, hogy Budapest vezeti ezt a rangsort. Mennyire vannak lemaradva az utána rangsolt települések? Nagyon dominál a főváros ebben az összevetésben?
van egy-két olyan téma, amiben Budapest messze megelőzi a többieket. Például az egyik ilyen, ez a kulturális mutató, ami azt jelenti, hogy egységnyi vagy lakosságra jutó könyvtárak, mozi, férőhelyek, múzeumok, kulturális rendezvények itt Budapest előnye nagyon nagy, ami még szintén elég komoly, ugye ez a vásárlási lehetőség, itt is akkor a Budapest előnye, hogy itt hosszú szünet van Budapest után, ugye belegondolunk, hogy mennyi ilyen nagy áruház van Budapesten és Budapest környékén, de vannak egyéb területek, ahol azért nem feltétlenül Budapest van az első helyen, például a bűnözésben valahol nagyon a középmezőnyben van Budapest, és például kifejezetten hátul szerepel, vagy olyan szempontból, hogyha valaki azt nézi, hogy mennyire tud új lakást venni, vagy ingatlant, akkor megfizethetőségben is Budapest le van erősen maradva. De mondom, van egy-két olyan terület, ahol a Budapest előnye az nagyon markáns.
Beszélgettünk most már a rangsor elejéről. Kicsit nézzük meg azt, hogy Magyarország melyik területe van leginkább lemaradva, hátraszorulva ezen a skálán?
Hát ugye az is érdekes, hogy melyik mutatót nézzük, tehát még akkor is, hogyha Kelet-Magyarország vagy Dél-Magyarország az több mutatóba hátul van, ugyanakkor érdekes módon a megfizethetőségbe, tehát hogy az adott ingatlant az ott elérhető fizetésből mennyire tudja egy család megvásárolni, ott például kifejezetten jó helyzetben van Kelet-Magyarország vagy Dél-Magyarország, és a sor végén van Balaton és Budapest. Tehát ez egy ilyen kettős dolog, de az tény, hogy például a munkalehetőségbe, egészségügy, oktatás ott azért a Nyugat-Magyarország messze jobb helyzetbe áll, mint a kelet-magyarországi régió. Tehát vannak bizonyos területek, ahol a statisztikának ezek a gyengébb mutatói dominálnak az adott járásokra.
A lakáspiaci keresletet mennyire befolyásolja az adott település élhetőségi mutatója? Figyelembe veszik ezt az emberek a költözéskor?
Pontosan ezért készül ez a tanulmány, ugye a MBA Jelzálogbank és az MBA Jelzálogbank a jelzálog hitelezést, azt egy nagyon fontos szolgáltatásának termékének tartja, még akkor is, hogyha most a jelzálog hitelezés nagyon visszaesett. Azt gondoljuk, hogy meg reméljük is, hogy a potenciális lakásvásárlók olvassák ezeket a tanulmányokat, és ezzel segíteni is akarunk ilyen döntéseket. Tehát azt gondoljuk, hogy ezeket érdemes megnézni, és egyébként még van más kutatásunk is, tehát az élhetőségünk kívül ilyen egyéb kutatásokat is végzünk a lakásárak alakulását, és érdekes szempont, hogy például ugye a lakásárakat nem csak az adott ingatlannak a tulajdonságai, hanem az adott környéken elérhető szolgáltatások, például gyógyszertár, óvoda, iskola, tehát amikor egy család keres egy új lakást, mert már van két gyerek, és akkor nagyobb lakásra van szükség, akkor ezeket mind megnézik. Úgyhogy igen, a válasz az, hogy egyértelmű, az élhetőség az egy fontos szempont. Tanácsoljuk is azoknak is, akik esetleg ilyen gondolkodnak, hogy mindenképp ezeket a szempontokat alaposan nézzék meg.
Az elmúlt percekben az MBH Jelzálogbank vezérigazgatóját, Nagy Gyulát hallották.
Minden, ami építőipar és ingatlan. Ezen a héten a Trend FM-en.
Az aktuális geopolitikai kihívások tükrében az inga államok egyre erősödő szerepéről tartott konferenciát a Makronóm Intézet. A magyar diplomácia a 2010-es évek kezdete óta megkülönböztetett figyelemmel fordul ezen országok felé, amelyek jellemzően regionális középhatalmak a saját térségükben. Az inga államok helyzetéről, valamint az ukrajnai és az izraeli konfliktusról Benderzsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját Németh László kérdezte.
Melyik államokat nevezzük inga államoknak?
Azokat az államokat értjük ez alatt, amelyek egyfajta hinta politikát folytatnak, hinta államoknak is nevezik, hinta államok, inga államok, tehát olyan államok, amelyek kibővítve a mozgásterüket nem köteleződnek el egyik ország egyik politikai, vagy katonai, vagy gazdasági blokk irányába sem, hanem több térfélre próbálnak játszani, és próbálják maximalizálni a kapcsolataikat. Ezek között persze vannak kivételek is, bizonyos politikai, vagy gazdasági blokkba tartozó országok, némileg ellentmondva a politikai, vagy gazdasági elköteleződésüknek megpróbálnak aktívan építeni kapcsolatokat másfelé is. Tehát alapvetően pragmatikus érdeke szem előtt, a nemzeti és pragmatikus érdekeiket szem előtt tartva próbálnak külpolitikát folytatni. Ugye a kisebb államok számára ez egy sokkal nehezebb feladat, mint egy kedvező földrajzi gazdasági pozícióban lévő országok számára. Ilyen szempontból mondjuk ki lehet emelni Törökország szerepét, amely a NATO-nak a tagja, tehát egyértelműen egy nyugati katonai szervezetnek a tagja, mégis fenntart például a kapcsolatokat Oroszországgal, sőt gazdaságilag sok szálon függ Oroszországtól, ugye az energiahordozók importján keresztül, vagy az orosz turisták turisták által behozott bevételen keresztül. Emellett ugye nagyon fontos kapcsolatokat ápol a közel-keleti térségben lévő arab országokkal, Kínával vagy afrikai országokkal, tehát egyfajta pólus szerepet tölt be, miközben a nyugati katonai rendszernek a tagja. De hát felmerülnek más országok is, mint Brazília például, vagy India, bizonyos közép-ázsiai országok szerepe, amelyek megpróbálnak nem elköteleződni egyik vagy másik irányba, és egyfajta nyitott pragmatikus politikát folytatnak.
Magyarországnak van kapcsolata ezekkel az országokkal?
Abszolút, tehát a magyar külpolitika felismerte a 2010-es években, hogy nem félretéve a nyugati kapcsolatainkat, alapvetésnek véve az, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és gazdasági kapcsolataink az Európai Unióhoz és a nyugathoz fűznek bennünket. Tehát nem félretéve ezeket a kapcsolatokat, aktívan építeni kell a kapcsolatokat a fejlődő világ országaival, hiszen könnyen lehet, hogy a következő évtizedekben ezek az államok meghatározóak lesznek a nemzetközi arénán, és hogy a gazdasági, politikai fejlődésük magával hozza, hogy sokkal jelentősebb export és importpiacok lesznek, már most is azok bizonyos országok, vagy lehetőséget teremtenek a magyar befektetők számára, a magyar vállalatok számára, hogy megjelenjenek ezeken a piacokon, vagy pont fordítva, hogy ezekből az országokból származó befektetők Magyarországra érkezzenek. Azt gondolom, hogy ezt nagyon helyesen ismertük fel, és az elmúlt 10-12-3 évnek a külpolitikáját meghatározta ugye előbb az úgynevezett keleti nyitás, majd pedig ezt bővítettük a déli nyitás politikájával. Tehát pont ezekben az irányokban próbáltunk nyitni. Poszt-szovjet térség felé is, ugye Közép-Ázsiával ápolunk egyre növekvő fejlődő kapcsolatokat, vagy Kelet-Ázsia államokkal, és amellett afrikai országokkal is, vagy dél-amerikai országokkal is. Tehát ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nincs szégyennivalónk, abszolút a kapcsolatok tekintetében egy fejlődő irányba haladt a magyar külpolitika.
Szóba került a poszt-szovjet térség. Hogy áll most a háború Ukrajnában?
A háború Ukrajnában egyre inkább afelé tendál, hogy nem látunk katonai eredményeket, egyfajta befagyás irányába haladnak a frontok. A tavalyi évben voltak jelentős átrendeződések, amikor előbb ugye a meglepetésszerűen Ukrajnára benyomuló orosz invazív erő jelentős területeket fogalt, majd az ukrán ellen támadásban sikerült az elfogadt területek 40%-át visszafogalni Ukrajnának. Azóta mi történt? Oroszország beásta magát az elfogadt kontrolluk alá hajtott pozíciókban. Ukrajna is jelentős védelmi vonalak rendelkezik elsősorban Kelet-Ukrajnában, Donbasszi térségben, és az elmúlt hónapokban ugye előbb Oroszország próbálkozott egy frontális offenzívával az ukrán védelmi vonalakkal szemben, ez sikertelen lett, majd pedig Ukrajna próbálkozott hasonló frontális támadással a kiépített orosz védelmi vonalakkal szemben. Ez abba az irányba hajt bennünket, hogy a felek katonailag egyre kevésbé tudnak eredményeket elérni, viszont politikai rendezést nem nagyon látunk, tehát kompromisszumkészség egyik oldalról sincs, tehát ez a katonai megoldás maradt talán továbbra is a domináns megoldási út, viszont az inkább a befagyás irányába visz bennünket, egyik fél sem tud. Ha csak nem változtat radikálisan a stratégiáin, és nem találnak ki valami olyan know-how-t, olyan újdonságot, ami változás hozna a fronton, de egyelőre ilyen újdonságot nem látni. Ha csak nem történik valami ilyesmi, akkor inkább abba az irányba fog haladni, hogy nem fognak megegyezni, de a háború marad, az intenzitása csökken, és inkább a befagyás irányába fogunk haladni.
Kirobbant egy másik konfliktus a Közel-Keleten. Izrael a következő napokban merre fog lépni? Be fognak menni a gázai övezet területére?
Azt gondolom, hogy Izraelnek nem jól marad más választása. Fölismerték azt, hogy az eddigi 10-15 évnek a politikája nem működött, ami ugye elsősorban arra épült, hogy megegyezzenek a Hamasszal, békén hagyják, hogy a gázai övezetet, kivonultak a gázai övezetből teljesen, és arra épült, hogy kompromisszumok és békés rendezés útján próbálják fenntartani a kapcsolataikat a Hamasszal, ez nem működött. A legnagyobb biztonságpolitikai kihívás elé állította az izraeli államot talán a 70-es évek óta, és erre nincs más mód, mint hogy a Hamaszt fel kell számolni, erre mind a politikai szándék megvan, mind ugye az országnak a jelenlegi biztonságpolitikai érdeke is ez diktálja. Nem látom azt, hogy ezt hogyan tudnák elérni anélkül, hogy az izraeli erők ne menjenek be a gázai övezetbe, és ne vessenek véget a Hamasznak ott helyben.
Az elmúlt percekben Benderzseszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. A hírek után folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.